Hát akkor nem érti. Csak az útlevelükre volt szükség, hogy az elkábított lányokat ki lehessen csempészni az országból. Ügyes, mi? A nyomozókban fel sem merült, hogy a lányok elhagyhatták a szülőföldjüket, és nem vittek magukkal útlevelet, csak hogy ők nem is saját útlevelükkel utaztak, hanem az öreg néniékével, egyenesen Burmába. Ez egyszerűen nevetséges, mondta az ezredes. Feltételezi, hogy nem szúrt volna a szemet a korkülönbség? 19 éves lány, 70 éves öregasszony útlevelével? Vagy azt gondolja, hogy az ördög vigyel? Látja, milyen egyszerű. A két doktornő az elkábított lányt minden valószínűség szerint elmaszkírozta. Egy őszparóka, szemüveg, egy kis mink csodát tesz. Aztán néni olyan öreg, hogy támogatni kell, beadni neki egy-két tablettát, természetesen altatót, és kész. A buzgó határőrök bizonyára még lelkesen segédkeztek is, amikor megtudták, hogy a hölgyet a burmai szeretett házba szállítják. Zseniálisan kitervelték, nem? Az üzletár beindult, következő lépés a vevőkör kialakítása volt. Erről sem tudok sokat mondani. Millió számra élnek gazdag házaspárok szert a világban, akiknek nem lehet gyerekük, és akik mindent megadnának egy egészséges utódért. Fonáséjék azokat az eseteket szúrták ki, amikor a nő hibájából maradt terméketlen a házasság. Felajánlották a férnek, hogy gyermekhez juttatják, akinek ő lesz a vér szerinti apja. Gondolom, ajánlatukhoz katalógus is mellékeltek, a jövendő anyanya képeivel. Ez egyszerűen elképesztő, nyögte Ricci atya. Pedig így volt, és hogy miért volt szükség fényképekre? Alig, hanem pszichológiai okokból. Bár az ördög se tudja, hogy jól fejezem ki magam. Sok emberben ott él a rejtett kívánság, hogy az utóda megjelenésében is képviselje azt a nációt, amelyből származik. Legtöbb olasz azt szeretné, ha a gyereke tipikusan olasz lenne, fekete, mediterrán. Természetesen csak akkor, ha a szülők is ilyenek. Von Asche igyekezett legyőzni a gyerek kereskedelem nagy hátrányát, hogy tudnék a vásárolt gyerek nem passzol a szülőkhöz. Mit gondolnak? Hány családot riaszt vissza az örökbefogadással az a félelem, hogy a gyerek külsejében előtt tőlük? Anne-Marie von Asche az apához hasonló gyereket ígért. Minden megrendelő kiválaszthatta az anyát, akit aztán az apa spermájával megtermékenyítettek, és egy későbbi időpontban leszállították a csecsemőt. Természetesen csillagászati összegekért. Egyszerűen hihetetlen. A burmai tisztek elképedve bámultak rám, mint akik nem egészen biztosak benne, hogy jól értik-e az angol szöveget. Ne kérdezzék, olyan juttatták el a gyerekeket a megrendelőnek, alig, hanem ez is rút és ratna kötelességei közé tartozott. Minden esetre az üzem szépen működött, és szépen is hozott a konyhára. Ha sikerül megtalálni Löveróték bankbetétjeit, alig, hanem meglepődnek majd a rajtuk lévő összegek nagyságán. Említettem, hogy számos áldozattal együtt Miss Jill Fornis nem érkezett meg Nágaföldre a valóságban, a papírok szerint viszont igen. Löveróték legsürgetőbb feladata volt hivatalosan is megszabadulni tőle. Legegyszerűbb megoldásnak az kínálkozott, ha halottnak nyilvánítják és eltemetik. Von Asche azonban dörzsöltebb volt annál, mint hogy üres koporsót engedett volna elföldeltetni, ezért úgy döntött, hogy mindenképpen el kell valakit helyezni a koporsokban. És a hajdani professzorasszony a szerencsétlen nágákat választotta. Ezeket a ma már légynek sem ártó, kőkori embereket, akik ráadásul nem is védekezhetnek, hiszen a burmai kormány megtiltotta, hogy használják ősi fegyvereiket. Igen, mi meg is védjük őket, mondta bizonytalanul Uvin. Ez maga a pokol, suttogta Ricci atya. Ezért nem akarták hát, hogy mi temessünk, ezért akartak megszabadulni tőlünk. Féltek, hogy kiszagolnak valamit. Azzal az ürüggyel, hogy az elhaltak nem katolikusok, egyszerűen csak elföldelték őket. Nemrégiben azonban váratlan dolog történt. A nágák rájöttek, hogy hová tünedeznek el az asszonyaik. Aztán meghallották a bolond lány énekét, és mivel a nága folklórban is ismeretes holdanyó története, aki mellesleg a nága mitológiában egy démon, megértették, hogy a fehér köpenyes gyilkosok testesítik meg a holdanyót. Kígyó testvérem is kileste, hogy Simonián nő. A nágák azt hitték, hogy démonok törtek rájuk fehér emberek képében. Lövelótik észrevették, hogy éjszakánként fekete árnyak lopakodnak a kertben. Előbb kicsit megijedtek, majd elhatározták, hogy megszabadulnak kellemetlen szomszédaiktól, mégpedig hasonlóan aljas trükkel, mint a felesleges öregasszonyoktól. Ezekben az években történt, hogy a Krisna követők új telepet létesítettek a Brahmaputra felső folyásánál, nem is olyan messzire innét. A burmai hatóságok görbe szemmel nézték az új jövevényeket, akik nem sok hasznot hajtottak az országnak. Gondot viszont okoztak eleget. Főleg, miután India kemény intézkedéseket hozott ellenük, megfelelő anyagi biztosítékokhoz kötve ottani tartózkodásukat. A szegényebbje fogta magát és áttelepült Burmába. Úvin ezredes legnagyobb örömére.
Az már igaz,
morogta az ezredes és Dasra sandított. Löverolték sem igen örültek a jövevényeknek. A nyugodt dzsungel egy csapásra megbojdult. Hol kéregető, Hari Krisnák kóborultak a környéken, hol az őket fürkésző rendőrség. Vonásét nyugtalanított a dolog, és úgy döntött, hogy egyetlen huszárvágással megszabadul mindkét kellemetlen szomszédjától, a nágáktól is, és a Hari Krisnáktól is. A baj azonban ritkán jár egyedül. Újonnan beszervezett, majd megbetegedett hamburgi kollégájuk helyett egy ismeretlen orvost, Fellner doktort küldték Burmába jó hiszemű főnökei. Vonásé sürgős utasítást adott Rútnak és Ratnának, hogy nyírják ki Fellnert, nyírjanak ki néhány Krisna követőt, és az egészet kenjék a nágákra. A burmai kormány bizonyára beveszi a cselt, és a kőkorszakiakat eltelepíti valami félreeső zugba, ahol nem tudnak a szeretett ház után szimatolni. Von Ashe igazán értette, milyen nyomokat kell hátrahagyniuk, hogy mindenki a nágákra gyanakodjék. Látták, milyen szép gyűjteménye volt Zanzából? Biztos vagyok benne, hogy maga csinálta őket. Mint néprajzkutató értett a zsugorított fej kikészítéséhez. Ismert az ősi módszereket.
Az a nő őrült volt, mondta Ricci atya.
Sátán elvette az eszét.
Hogy kivette el, nem tudom.
Talán a mély lélektan tudná megmagyarázni, hogy juthat ide valaki.
Vagy a pénzsóvárság,
szólalt meg váratlan Dasz. Ruth és Ratna elindultak, hogy fogadják Fellnert, és eltegyék lábalól. Mondanom sem kell, borzasztóan megörültek, amikor azt tapasztalták, hogy a hajón Krisna hívők is utaznak a Brahmaputrához. Megölték a svéd rendőrség Krisna követőnek öltözött ügynökét, aki évek óta eltűnt Anne-Marie von Ashe után kutatott. Mivel azonban nehezen mozoghattak, a paradicsomadáron elhatározták, hogy még Csittakang előtt hajót törnek, és a szárazföldön intézik el a Hari Krisnákat. Ezzel aztán megelőztek bennünket, pontosabban Winter hadnagyot. A parton aztán kezdetét vette az esztelen mészárlás. Megölték a svéd rendőrség másik ügynökét, a szerencsétlen kapitányt, Fellner doktor és magam is csak óriás szerencsével úsztuk meg a dolgot. Hogy miért kellett a kapitányt kinyírniuk? Bizonyára rájött valamire a kormányos halálával kapcsolatban. A lényeg az volt, hogy úgy nézzen ki minden, mintha a nágák követték volna a gyilkosságokat. Gondolom kíváncsiak rá, hogy ki volt, aki gyilkol. Ruth Veszeri, vagy Ratna doktornő? Azt hiszem mind a ketten. Csak amíg Ruth tudatosan, mondhatnám kéjjelölt, addig Ratna hipnotikus álomban cselekedett. Csittakangban ott folytatódott minden, ahol a folyóparton abba maradt. Nem volt nehéz felderítenük a Hari Krisnák menedékhelyét, s a két szerencsétlent eltenni lábalól, ráadásul Fellner doktor borotvájával. Hogy miért, arról már beszéltem. Ha a doktor becsukják gyilkosságért, a Fellner ügyet kihúzhatják az elintézendők listájáról. Ami a szeretett házban történt, nagyjából már ismert. Most sem tudom megmagyarázni viszont, hogy mitől kaphattak szagot. Talán nem voltam elég óvatos Ratnával, pedig esküszöm, hogy minden szavamat előre megrágtam. Tudtam ugyanis, hogy Ruth hipnózis alatt mindent kiszed belőle. Ahogy gyanút fogtak, Ruth meg akar öletni vele. Hogy mi lett volna, ha bejut a merénylet? Bizonyára azt is a nágákra fogták volna. Von Ashe nem volt szűkmarkú, ha gyilkosságról volt szó, de aztól tudjuk, hogy a Brahmaputra felső folyásánál a Krisna követők telepén is megöltek néhány testvért. Nem lennék meglepve, ha vizsgál kideríteni, hogy Ruth és Ratna ott is felbukkant, szürke köpenybe öltözve. Ezt bizonyítják Von Ashe, Hari Krisna zanzái is. Azt kérdezték, mikor jöttem rá, hogy mi folyik a szeretetház szégére mögött. Nem akarok nagyképűnek látszani, de kezdettől fogva valami hasonlóra gyanakodtam. Amikor betörtünk a laboratóriumba, sok minden világossá vált előttem, és, ha óvatosabb vagyok, bele sem sétálunk Löverót és von Asche csapdájába. Sajnos arra, hogy Annemarie von Asche rejtőzik a háttérben, csak az intenzív osztályon jöttem rá, azt viszont nem sejtettem, hogy ő Simoniánál. Maga rájött, hitetlenkedett, Szántárkángeli. Ugyan miből? A könyvekből, amiket Simonián szobájában találtam, csupa-csupa régi kiadású indológiai mű állt a polcokon, ékes, bizonytékául, hogy gazdájuk nem csak az ind kultúra iránt érdeklődik, hanem magas fokú, tudományos képzettséggel is rendelkezik. A szakember megérzi az ilyesmit, maga mondja. De ez még nem minden. Bele is néztem a könyvekbe. Dedikációkat kerestem. És talált? Találtam. A legelső mindjárt meg is zavart. A fasiszta filozófus Rosenberg dedikált egy könyvet, ráadásul egy fasiszta gyanús munkát Annemarinak. Abban a pillanatban nem gondolhattam másra, mint hogy egyfajta Mengele búvó helyre bukkantam. Titkos üzemre, amit felszívódott fasiszták alapítottak. Nem is tévedett olyan nagyot. Hát, ami személy szerint Annemarie von Aschét illeti, bizonyára nem. A többieknek azonban alig hiszem, hogy volt bármiféle politikai meggyőződésük. Őket egyszerűen a pénz érdekelte. Az, hogy többségükben németek voltak, merő véletlen. Nos, mit tudnék még elmondani? Csúfosan elkaptak bennünket, és csak a heroi néhes tigriseknek köszönhetjük, hogy mi maradtunk felül. Na és a nágáknak, tette hozzá Rizzi. Őket kellett volna első helyen említenem. Gondolják csak el, mennyi félelmet, gátlás és rettegés kellett leküzdeniük ahhoz, hogy kezükbe vegyék a fegyvereiket. Azért abban önnek is volt némi szerepe, mondta kétértelmű mosolyal Uvin. Én csak azt tettem, amit tennem kellett. Ha ők nincsenek, von Asche és a többiek nyom nélkül leléptek volna, hogy valahol Argentinában vagy a brazil dzsungelek mélyén újra kezdjék az üzletet. Felner doktor nyugtalanul fészkelődni kezdett, aztán zavartan köhétsevel megszólalt. És az atyák? Hogy az atyák? Honnan tudták, hogy mikor kell értesíteniük Rangont? S egyáltalán honnan tudtak mindarról, ami oda történt? Válaszolni akartam, Rizzi atya megelőzött. Mr. Lawrence volt szíves és értesített bennünket. Képzeljék el, hogy meglepődtünk, amikor éppen este bétkor ránk tört egy nágaharcos kifestve teljes harci díszben. Ordított egyet, és a fejemhez vágott egy levelet. Aztán úgy eltűnt, a föld nyelte volna el. És a többi? Kérdezte Winter. Micsoda többi? Mr. Lawrence, hogy is mondjam, csak furcsa dolgokat mesélt önökről. Egyszer ugyanis, amikor itt töltött az éjszakát, véletlenül elébe került néhány kivilágított ablak, amiken, mint egy véletlenül benézett. És, mint egy véletlenül, mit látott? Kérdezte mogorva Rizzi. Mit látott? Nézett rám Winter. Nem volt kellemes dolog, de hát mit tehettem? A kérdés ott lógott a levegőben, és válaszolnom kellett rá. Egy halott atyát kiterítve, mondtam. Na és, Tucsi atya meghalt, egész éjszaka ott virrasztottunk felette. Ha nem az ablakon kukucskál be, hanem az ajtón kopog, ön is bemehetett volna a virrasztók közé. Csak hogy Mr. Lawrence más is látott, folytatta kegyetlen Winter. Némi pénzt ugyanis, néhány ezer dolcsit, és hallott is valamit, egy kis beszélgetést, amelyek tisztelt Rizzi atya, ön volt a főszereplője. Valóban? Úgy tudom, igen. Nehéz mondhatnám, penészes csend ereszkedett közénk. Rizzi az asztal lapját nézte, Winter viszont Rizzi kezét. Éreztem, hogy az atya a legkisebb mozdulatára Winter azonnal rászegezne a revolverét. Rizzi tovább bámult az asztal lapját, aztán felvont a vállát.
Erről sajnos nem beszélhetek.
Nem? Miért nem? Ekkor olyan váratlan és olyan erővel csapott az asztalra, hogy Winter elfelejtette előrántani a stukkerét. Azért a szentségit neki, mert vizsgált folyik ellenem a Vatikánban, mert az is tele van hülyével. Rizzi atya, ő nem tudja, mit beszél, mondta méltósága Szántárkángeli. Én nem tudom, maguk nem tudják, hogy mit csinálnak, ülnek a Vatikánban a fenekükön a szent atyával együtt, bocsásson meg neki is, és nekem is a mindenható, miközben fogalmuk sincs arról, hogy hogyan élnek az őserdőkben az emberek, és mire van igazából szükségük. Rizzi atya, elegem van ebből a Rizzi atyázásból is. Jöjjön ide, őszentsége! Nézzen körül! Ezeknek az embereknek itt nem szentképekkel van szükségük, hanem élelemre, ruhára és némi pénzre. Honnan az ördögből teremtsem elő, ha nekünk sincs elég? Ha azt akarjuk, hogy higgyenek nekünk, velük kell élnünk, tanítani őket, segíteni, ahol csak lehet, ehhez pedig pénz kell.
Honnan az ördögből szerezte? Tátotta le a száját Winter, csak nem szállt be valami heroin üzletbe.
Összetéveszt a sátánnal, mondta Rizzi, némiképpen megnyugodva. Nyitottam egy rendes kis opálbányát.
Mi csodát?
Nem hallotta? Santi testvér képzett geológus, volt szíves felfedezni itt a kertek alatt egy takaros kis opálbányát. Megkértük az engedélyt a hatóságoktól, és meg is kaptuk. Néhány atya és néhány hívünk bányásza a követ. A burmai állammal történt megállapodás szerint. Így van, ezredes?
Amennyire tudom, igen.
Hát erről van itt szó, uraim. A Vatikán megszagolta, hogy tiltott ipari és kereskedelmi tevékenységet folytatunk, és eljárást indítottak ellenünk. Az elrejtett ópiumról nem is beszélve. Elküldte egyik legkiválóbb munkatársát, hogy kopítson a körmünkre. Igaz, Szent Arkangeli atya?
Engem azért küldtek, hogy Lőverod beköpött bennünket.
Rizzi atya, akárhogy fejezzem is ki magam, az a lényeg. Azt persze nem veszik figyelembe a pocakos bíborosok, hogy a befolyt összeg minden centjével el tudunk számolni. Nézzék meg a missziót, nézzék meg híveink házát, nézzék meg a nyomdákat. Most éppen a Bibliát nyomtatjuk a legmodernebb burmai fordításban. A következő nága kiadás lesz.
Annyira belemelegedtek a vitába, hogy ügyet sem vetette többé rám. Felvettem a pipát, felálltam, kisétáltam az udvarra. Hosszan álltam a gyengén szitáló esőben, és nem tudtam igazán örülni a sikeremnek. Valahol a távolban hiéna ugatott, és lassan, méltóságteljesen felkuszott a dzsungel fölé holdanyú fényes arca. Epilógus. Ott ültem a tárgyalásukon, amikor elítélték őket. Ruth Veszeli életfogytiglant, Ratna 15 évet kapott, amelyet Hollandiában kellett letöltenie. Mielőtt végleg elvitték volna, néhány percet beszélhettünk. Gyönyörű volt, arcán kisimultak a ráncok, üde szantál illat áradt szét minden pórusából. Csak a szeme, csodálatos dióbarna szeme nem volt a régi. Tompán fény lett, mint a hamis gyöngy.
Örülök, hogy látlak. Leslie. Megmutatták az újságokat, mindent olvastam is. És jó, hogy így történt. Így kellett történnie.
Kezembe fogtam a kezét, és a régi csillogást kerestem a szemében. Ratna.
Tiltakozva megrázta a fejét. Ne! Ezt a nevet ne!
Bocsáss meg. Ha néhány év múlva...
Ne haragudj. Kérhetek tőled valamit?
Természetesen.
Csókold meg a homlokomat.
Egy év múlva ért a hír, hogy utazzam Hollandiába, nagyon beteg. Azonnal repülőre ültem, és a börtönhöz száguldottam. Az igazgató szárazon közölte, hogy a 15 évre ítélt Wilhelmine Kögler az elmúlt éjszaka meghalt. Utolsó kívánsága az volt, hogy engem értesítsenek a haláláról. Május volt, hamisítatlan rotterdami május. A tengerfelett sirályok köröztek, hangos kiáltások versenyre kelt a széllel. Lágy, langyos napfény fürdette a kikötőt, csacsogó hullámok mosták a hajó óriások oldalát, és odafenn a fedélzeten vidámon napfürdőztek a tengerészek. Burmában akkor kezdődött az esős évszak. Vége Leslie L. Lawrence Holdanyú fényes arca című regényének.